Köszöntünk! De a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatok.
Az a vágyunk ezen a helyen, Jézus, hogy jöjj! Csak jöjj a te Szent Szellemeddel, Jézus! Jöjj és járj át bennünket, Jézus! Atyám, csak szükségünk van rád! Szükségünk van a te jelenlétedre! Uram, nem más képes megváltoztatni az életünket, csak te! Jézus, te vagy a tökéletes Isten! Te vagy ez, akire szükségünk van. Uram, miattad jöttünk el erre a helyre, hogy találkozzunk veled. Hogy elfogadjuk a te szeretetedet. Hogy feltöltekezzünk a te jelenléteddel. Uram, csak jöjj. Jöjj és szólj a szívünkhöz. Jézus, beszélj egészen a szívünk mélyére. A legmélyére, Jézus. Kérlek, hogy mindannyian másként tudjunk elmenni erről a helyről, mint ahogy jöttünk. Uram, kész a szívünk, hogy dicsérjen téged, kész a szívünk, hogy befogadjunk tőled, Uram. Kérlek, hogy csak jöjj, és kérlek, hogy válaszolj meg ma kérdéseket. Tölts fel bennünket örömmel, békességgel, szeretettel. Jöjj a te jóságoddal, és ajándékozz meg ma bennünket, Uram. Mert tudom, hogy te készültél erre. Te jobban vártad ezt a napot, mint bármelyikünk, hogy velünk találkozz. A te lányaiddal, Jézus, mert szeretsz bennünket. Uram, köszönjük ezt neked, és csak megnyitjuk a szívünket most előtted. És kérünk, hogy jöjj, és ajándékozz meg bennünket, Jézus. Amen. Amen. Kérlek, üljetek le. Hányan gondoljátok, hogy a fiúk fantasztikus munkát végeztek ezen a mai napon? Szerintem egy óriási tapsot megérdemelnek. Már reggel óta dolgoztak azon, hogy minden meglegyen. Így fogok állni, most igazodtam. Szóval reggel óta a talpon vannak, és azon dolgoznak, hogy minden meglegyen, minden innivaló, ennivaló, amit csak kényeztetésre van nekünk, úgyhogy hihetetlenek. És azt tudnotok kell még róluk, hogy igazából ez az egész, ez nem az én ötletem volt, hanem ez a fiúvezetőkben merült fel ez az ötlet első körben, hogy ők szeretnének szolgálni, és mi lenne akkor, hogyha ez a nap, ez csak rólunk szólna. Tehát nem egy fiú alkalom és egy női alkalomra, köszönöm szépen, hihetetlenek, hanem csak rólunk. És szóval ez abszolút az ő ötletük volt, és én egy-két ötletet adtam neki, hogy mire érzem, hogy szükségünk van nekünk, de minden mást ők szerveztek meg, az étel, italtól kezdve, mindent. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok értük. Én azt gondolom, hogy nekünk van gyülekezetben a legelegánsabb és legudvariasabb férfi stábunk, vagy nem tudom, de fantasztikusak, úgyhogy... Ja igen, itt a fény. Most már látok, jó? Hát nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket így személyesen is ezen az alkalmon, és nagyon izgatott vagyok, mert... Isten a szívemre helyezett egy üzenetet a héten, bár nagyon sokat imádkoztam már, mióta csak tudom, hogy lesz ez az alkalom, hogy miről is beszéljek, mi az, amit Isten akar ma nektek mondani. És csak az volt bennem, ahogy készültem, meg ahogy beszéltünk erről, hogy szeretnénk újra egy női alkalmat csinálni, hogy nem szeretném azt feltétlen, hogy csupán egy-két dolog legyen az, ami úgy megragad benneteket, hogy úgy mentek haza, hogy jó volt ez, jó volt az, hanem kaptok egy érintést Istentől. És hiszem azt, hogy Isten készült erre az érintésre, és arra szeretnélek benneteket bátorítani, hogy ahogy elkezdünk beszélni Istennek az igéjéről, csak próbáljátok meg kizárni minden más dolgot, és csak legyen rajta a fókusz, csak nyissuk meg előtte a szívünket, és engedjük meg, hogy Isten adjon ma valami pluszt, Isten készítsen valamit a számunkra, mert ő akar valamit adni. Az elmúlt két hetem az egy nagyon-nagyon nehéz hét volt. Igazából nem tudom megmondani, hogy miért, és lehet, hogy sokan éreztetek már ilyet, de nagyon fáradt voltam fizikálisan, lelkileg is, kicsit nyűgös, érzékeny, tehát könnyen megbántható. Úgyhogy így kb. Mindenre mérges voltam, ami nem úgy alakult, amit szerettem volna. Ilyen volt az elmúlt két hetem, és igazából kerestem az okát, próbáltam időjárásra fogni, tudjátok, milyen idő van most, egyszer süt a nap, egyszer esik, 10 fok különbségek, próbáltam erre fogni, hogy a front,
De hát nem, mert volt, amikor jó idő volt egész nap, és akkor is ilyen voltam, szóval igazából rájöttem, hogy nem tudom miért, egyszerűen csak érzékeny vagyok. Szóval szerintem mindenki tudja, hogy vannak ilyen napok, amikor egyszerűen csak így nehezebb. És szerdán volt ez a pont, amikor azt mondtam, hogy úgy elegem van mindenből. Tehát úgy azt éreztem, hogy most úgy kifutnék a világból. Biztos, hogy szerintem mindenki érzett már ilyet, hogy most úgy nem kell senki és semmi, sem, még a család sem, sem a férj sem, senki, csak mindenki hagyjon békén, és otthon se akarok lenni, mert akkor azt látom, hogy mennyi mindent meg kéne csinálni, az meg végképp idegesít, úgyhogy inkább menjek el valahova. De hát hova tud az ember futni ilyenkor? Sehova igazából, mert hát igazából nincs más hely, ahova tudna menni az ember. És én egyedül voltam aznap este otthon, tehát igazából még mondhatni is azt, hogy egy nyugalmas helyen volt, de mégsem akartam otthon lenni, és megszólalt egy hang bennem, hogy ugye menj Istenhez. Hát ugye tudjuk, hogy ez lenne a helyes, hogy Istenhez megyünk, de ez egy olyan nap volt, hogy én Istenhez sem akartam menni, mert rá is mérges voltam, vagy nem is mérges, csak így nem akartam vele beszélgetni, mert most mindenki hagyjon békén, még Isten is hagyjon békén, tehát ilyen nagyon végpont, és mondom, nem tudom miért, egyszerűen csak szerintem egy ilyen kimerültség, és végül azt mondtam, mert hát tényleg hova menjek, máshova, hogy oké, Istenem, felültem a kanapén, és azt mondtam magamnak, hogy jó, Istenem, oda megyek eléd, mert azt mondja az ige, hogy nincs jobb hely, ahova futhatnánk, ha problémánk van, mint a te trónod elé. Úgyhogy ide jövök, bár megmondom őszintén, nincs nagyon kedvem hozzá, mert most így nem tudom, mit kezdjek ezzel az egésszel, de azt mondja a te igéd, hogy ez a helyes, és ez az, ami felszabadít. Úgyhogy nem tudom, hogy fogod csinálni, nem tudom, mit fogsz adni, de ide jövök. Beraktam a dicsőítést, és csak odafutottam Istenhez, hogy oké, csak énekelek, dicsőítek. És ahogy dicsőítettem, hát kell 2-3 dal, míg az ember úgy ráhangolódik a dolgokra. Ugye a harmadik dalnál éreztem, hogy Isten megérint, és láttam egy képet. És Isten ezen a képen keresztül elkezdett beszélni az életemhez, és elmondta, hogy miért is vagyok ilyen stresszes, miért vagyok ennyire fáradt, és mi a megoldás. És én aznap este, szerda este akartam készülni erre az alkalomra, de mivel ilyen állapotban voltam, tudtam, hogy úgyse kapnék semmit, tehát inkább csak magammal foglalkozok, hogy előbb rendben legyek. És tudjátok, az volt a fantasztikus, hogy vége lett ennek a képnek, és Isten azt mondta, hogy íme az üzenet mára. Íme az üzenet, mondd el a nőknek, a lányoknak ugyanezt, mert ez lesz az én ajándékom. És ez a kép, ezt a képet hoztam ma el, és erről szeretném, hogyha beszélnénk, ami egy kertről szól. És ez az egész napnak a témája, hogy kert. És tudjátok, Isten mutatott egy kertet, amikor így dicsőítettem, amiben álltam. És ez a kert, ez tele volt szép virágokkal, szép növényekkel, volt egy forrás a kertben, és ott álltam benne, és csak úgy gyönyörködtem az egészbe. És tudjátok, minden látást, amit kapunk Istentől, azt meg kell vizsgálni. Tehát nem mondhatjuk 100%-ig azt, hogy Istentől van valami, amíg meg nem vizsgáljuk, hogy egyetértésben van-e Istennek az igéjével. És azok, amik történtek velem abban a kertben, rájöttem, hogy pontosan egy igével egyezik meg, ami az énekek énekében van megírva. És ezt az igét szeretném, hogyha felolvasnánk majd most együtt, és ez lesz az alapigénk, amivel foglalkozni fogunk. Én nagyon sokat tanítok az énekek énekéből egyébként, és mindig nagyon félek tőle, mert tudjátok, hogy az énekek éneke az egy ilyen nagyon hát, költői ige, egy ige rész vagy könyv, és nagyon sok minden van benne, ami hát olyan értelmezhetetlen sokszor, vagy nem is tudom. Mert inkább a imi segítséget fogunk kérni, mert katarászok itt a Bibliában. Ugye az énekek éneke 4:10-től fogunk menni egészen az 5. vers első részéig. Azt mondja ez az ige. Milyen gyönyörűséges, ahogy szeretsz, húgom jegyesem, mert ahogy te szeretsz, az mámorítóba bornál. Drága olajod illatosabb minden más illatszernél. Ajkadról szimmés csepeg jegyesem, méz és tej van nyelved alatt, ruháid illata, mint a libanoni cédrusoké. Elzárt kert az éjjegyesem, hugocskám, bekerített forrás, lepecsételt kútfő. Kertedben gránátalma liget virágzik, édes gyümölcsök teremnek, henna virít nárdussal együtt. Ott terem nárdus és sáfrány, illatos nád és fahéj, tömjén illatú fák, pirha és aloé. Mindenféle drága fűszer illatozik benne. Kerteket öntöző forrás vagy, kedvesem, élő víz forrása, Libanon hegyeiről csörgedező patak. Támadj föl, északi szél, jöjj, déli szél, fújjatok kertemre, hadd áradjon illata.
Jöjjön el a kedvesem, jöjjön a kertjébe, kóstolja meg gyümölcseit. Eljöttem kertembe, húgom jegyesem, szedem mirhámat és balzsamomat, lépesmézemet eszem és színmézemet, iszom boromat és tejemet. Barátaim, egyetek, igyatok, mámorosodjatok meg ti is. Ugye ez az ige is egy kertről beszélt. Azt mondja ez az ige a 10. versben, hogy elzárt kert az én húgom jegyesem. Elzárt kert. És Isten azt mondta nekem, hogy Zsani, minden embernek van egy kertje. Minden embernek van egy, minden nőnek van egy kertje, amit ő művel, és ez az övé. És ez a kert, ez az az élet, amit belül élünk meg. Tudjátok, az élet az nem az, amit külsőleg élünk. Ugye, hogy zajlik sokszor egy napunk? Felkelünk, felöltözünk, megcsináljuk a hajunkat, megmosakszunk, elmegyünk dolgozni, vagy elmegyünk iskolába, lezajlik a nap, részt veszünk az órákon, megírunk pár zéhát, vagy éppen megcsináljuk a feladatainkat tökéletesen, hazamegyünk, megírjuk a házit, vagy éppen töltünk időt a családunkkal, lefekszünk aludni, kezdődik előről. És mit látnak az emberek? Ez az élet. De az igazi élet az nem ez, hanem az, amit te eközben belül élsz meg. Az az igazi élet, és az az a kert, amiről ez az ige beszél, amit te napközben megélsz. Lehet, hogy felkelsz, elkezdesz készülődni, és felveszed a ruhádat, és odaállsz a tükör elé, és tök jól nézel ki, és bemész a suliba, és mindenki azt mondja, hogy minden csinos vagy, meg minden tök jó, de te mégis azt mondod magadnak, hogy vagy ez most úgy, ma úgy semmi nem tetszik rajtam, egy tipikus nap, vagy semmi nem jó, vagy éppen ott vagy a munkahelyeden, vagy az iskolában, részt veszel az órákon, megírsz pár dolgozatot, vagy én is dolgozom, és azt látja a főnököm, hogy mindent precízen megcsinálok, minden ott van határidőre, de én belül lehet, hogy görcsölök éppen egy problémán, vagy éppen tele vagyok terhekkel, tele vagyok aggodalmakkal. És tudjátok, Isten azt mondta nekem, hogy nem az számít, hogy élek egy nap, hogy mennyire csinálom helyesen a dolgaimat, mennyire veszek részt aktívan bizonyos dolgokban, hanem hogy közben én belül hogy vagyok. Mert ez egy kert. És ha a kert, a belső életed nincs rendben, nem rakjuk rendbe, akkor egy idő után telenül gazdal, és egy idő után már így te magad is elveszel benne, vagy éppen kiszárad, és nincs semmi benne. Ez az a kert, a belső életed. És mit csinálunk egy kerttel? Mit csinálunk a belső élettel? Hát ugye egy kerttel, akinek van kertje, az tudja, hogy ültetünk bele. Ültetünk bele gyümölcsöket, vagy tehát fákat, vagy éppen palántákat, nem tudom, virágokat, tehát mindenfélét ugye ültetsz bele. Ez a kert. A Galata 6:7 beszél a vetésről és az aratásról. Ez az ige azt mondja, hogy ne áltassátok magatokat, Isten nem lehet becsapni. Amit vet az ember, az fogja aratni is. Aki azért tesz valamit, hogy kielégítse a régi természetének kívánságait, annak ez a régi természet romlást és halált fog teremni, és azt is fogja learatni. Aki viszont a Szent Szellem tetszése szerint cselekszik, az a Szent Szellemből arat örök életet. Ez az ige úgy kezdődik, hogy ne áltassátok magatokat. Ez ilyen furán hangzik így elsőre, hogy olyan kicsit kemény ez a rész, ahogy elindul. De tudjátok, mit jelent vetni? Mit jelent gyakorlatban ez a dolog, hogy vetünk? Két dolgot jelent. Az egyik a döntések, amiket meghozunk, az egy vetés, hiszen a döntéseink következményét fogjuk megélni, ugye a következmény az aratás. A másik pedig a beszéd, ahogyan beszélünk, ugye az is teremt. Ez a két dolog, ami vet. Azért mondja az ige, azt hiszem itt, hogy azért mondja Pál, hogy ne áltassátok magatokat, hogy ne csapjuk be saját magunkat, és ne vegyük ezt az egészet félváról. Istennek fontos a te belső életed, Istennek fontos a te kerted, ami belül van. És nagyon sokszor mi nem vesszük egészen komolyan ezeket a dolgokat, hogy mi zajlik bennünk. Sokszor fontosabbnak tartjuk, hogy el legyenek intézve dolgok, vagy meg legyenek csinálva dolgok, mint az, hogy időt szálljunk arra, hogy rendbe tegyük saját magunkat. De amikor sokszor így ráalszunk problémákra, akkor egy idő után el is felejtjük, hogy van bármi is bennünk, és a szőnyeg alá van söpörve, és ez olyan, mint egy időzített bomba, ami egy idő után így kirobban. Úgyhogy az ige felhívja a figyelmet arra, hogy a vetés és az aratás az működik. Akár tudomást veszünk róla, akár nem. Minden embernek van kertje, és minden ember vet vele valamit. Akkor is, hogyha nincs vele tisztába, akkor is vetsz folyamatosan ebbe a kertbe. Beszéljünk egy kicsit a döntésekről, amiket meghozunk. Ugye, hogy minden döntésnek van egy következménye. Egy nagyon egyszerű példa, amire gondolok. Mi nők nagyon sokat tudunk aggódni, azt gondolom. És sokat tudunk stresszelni.
aggódunk a gyermekekért, ugye, hogy minden rendben legyen velük, aggódunk a férjünkért, vagy a családunkért, hogy minden rendben legyen velük is, aggódunk lehet, hogy a barátainkért. Mi nagyon a szívünkön tudunk viselni embereket, helyzeteket, problémákat. Saját magunkért is aggódhatunk sokszor. Aggódhatunk egy dolgozatért. Sokszor mondjátok így fiatalok, hogy jó, hogyha sikerül ez a vizsga. És így szétizgulják magukat az emberek a vizsga előtt, hogy jó, hogyha sikerül ez a vizsga. És tudjátok, van ez a közmondás, hogy betegre aggódta magát. És ez milyen igaz, hogy a hosszú távú aggodalom és stressz, ez egy idő után betegséget okoz a szervezetben. És nagyon, nagyon érdekes ma megfigyelni azt, hogy körülbelül, mondjuk veszek 5 lányt, akivel beszélgetek, mondjuk egy hónapban, és abból egynek biztos, hogy van valamilyen betegsége, ami valami lelki eredetű probléma. És azt gondolom, hogy ez mind ennek a gyökere. Ez egy aggodalomnak. És ez is egy döntés, amit meg tudunk hozni, hogy most aggódunk egy helyzetbe, vagy nem fogunk aggódni egy helyzetbe. Vagy hogyan kezelünk bizonyos szituációkat. Ezek mind-mind olyan dolgok, amikre figyelnünk kell, mert különben a következményeit fogjuk mi viselni az életünkbe. Aztán a beszéd. Ugye ez volt a második. A beszéd az teremt. És pont a héten raktam ki egy videót a Facebookra, ami nagyon, nagyon megváltoztatta az életemet, megmondom őszintén, mert nem én találtam, hanem én is csak láttam valahol, de úgy éreztem, hogy ezt mindenkinek látnia kell, mert pont szerdán, mikor ennyire nehéz helyzetben voltam, akkor mondta nekem a Géza, emlékszem, hogy Zsani, neked csak egyetlen egy dolgodra kéne figyelned, hogy beszélj helyesen, még akkor is, hogyha rosszul vagy, mert ha én kiborulok, akkor aztán minden rossz. Tehát akkor aztán mondom, és mondom, és mondom, és nagyon sok negatív dolgot mondok ki sokszor saját magamra is, és a körülményekre is. És ez a videó, ez arról szólt, hogy volt egy anyuka, akinek volt egy kisfia, lehet, hogy páran láttátok is, és ugye arról szólt, hogy a kisfiút kirúgták az iskolából, mert szellemileg visszamaradottnak tartották, és az anyukáról kapott egy levelet. Viszont ezt a levelet nem akarta felolvasni a kisfiának úgy, ahogy ott van, hanem egy más, tehát átírta igazából a levelet magában, és azt mondta a kisfiúnak, hogy ő egy zseni, és azért fogják elbocsátani az iskolából, mert nincs elég jól képzett tanár ahhoz, hogy tanítsa ezt a kisfiút. Éppen ezért az anyuka úgy dönt, hogy ő otthon fogja tanítani egyedül ezt a gyermeket. És elkezdte otthon tanítani, és 23 évvel később ez a fiú megtalálja ezt a levelet, amit az anyukája kapott, és elolvassa. És akkor jön rá, hogy amit az anyukája mondott neki 23 évvel ezelőtt, az valójában nem is igaz, hanem ő egy szellemileg visszamaradott gyermek, de addigra ő már a századának a tudósa volt, Edison. Úgyhogy ez az, ami az ereje a beszédnek. Egy anya, aki hitt a fiába, és azt mondta, hogy nem akarom elhinni, hogy a gyerekem szellemi fogyatékos, hanem igenis hiszek benne. És így kezelte. Ezt az áldást mondta ki az életére, és ez az áldás eredményezett egy óriási dolgot. Az a kérdésem ma ennek kapcsán felétek, hogy ti hogyan beszéltek, nem csak másokról, de saját magatokról is. Tudjátok, én annyiszor elmondtam az utóbbi időben, pontosan ezért, mert rosszul voltam, hogy amikor ilyen nagyon nagy impulzus ér, hogy tönkre fogok menni, nem bírom, túl sok, tönkre fogok menni. És mikor szerdán láttam ezt a videót, és úgy tényleg fejbe csapott, és az a jó, hogy tényleg a végén ez a bibliai igevers van kiírva, hogy élet és halál a nyelv hatalmában van, és ahogyan bánsz vele, annak a gyümölcsét eszed. És tehát ez egy tényleg egy keresztény videó, és éreztem, hogy Isten nagyon keményen oda rakja ezt elém, hogy na, melyik, te használod a nyelvedet. És akkor rájöttem, hogy hú, igen, hogy mennyi ilyet mondtam magamra, hogy nem bírom, tönkre fogok menni, nem vagyok elég jó, ez nekem nem fog menni, nem csinálom, feladom. És szinte éreztem szerdán, hogy az erőm a végére ér. Tehát, hogy egyre kevesebb az energiám, egyre depressziósabb vagyok, egyre inkább nem akarok semmit csinálni, és beválik, tönkre fogok menni, és szép lassan elindul ez a folyamat. És akkor eldöntöttem, hogy oké, ez itt vége, ezt megállítom. És azóta meghoztam egy döntést, hogy minden nap legalább 2-szer el fogom magamnak mondani, hogy nem fogok tönkre menni, hanem meg tudom csinálni, és mindenre van erőm, mert igenis Krisztus megerősít. És akár nehéz a napom, akár nem, ezt minden nap elmondom. Mert én ezt a magot, hogy tönkre fogok menni, ezt elvetettem a kertembe, a belső életembe. És akár tetszik, akár nem, ugye mondhatnám ezt az igét, idézhetném, hogy nem veszem elég komolyan, de Isten mondja, hogy ne áltasd magad, és nem áltatom magam, ezt elvetettem. De nem akarom, hogy kikeljen. Lehet, hogy csírájában ott van, de akkor ki fogom tépni, és ültetek valamit a helyére. És ez az ültetés, ez nem olyan, hogy majd, ha rossz napom lesz, akkor azt mondom, hogy nem megyek tönkre, hanem tudatosan figyelnem kell arra, hogy minden nap ezt a gyümölcsöt, vagy ezt a növényt kezdjem el gondozni azért, hogy megfojtsa annak a helyét, amit oda vetettem. Úgyhogy arra bátorítalak benneteket, hogy vegyük komolyan ezt a beszédet, és hogyha te is azt érzed, hogy vannak dolgok, amiket kimondtál magadra, vagy körülményekre, másokra, amik rombolóak, akkor arra bátorítalak, hogy ezeket tépked ki, és vess a helyére helyes gyümölcsöt. És ha már erről beszélünk, akkor egy picit szeretnék ilyen típusokra beszélni, hogy hogyan bánunk sokszor egy kerttel, vagy mik azok a hibák, amiket sokszor emberek elkövetnek ugye a saját belső életükkel kapcsolatban. Ugye a legtöbb nő, vagy a legtöbb ember nincs tisztában azzal, hogy egyáltalán van egy ilyen belső élete, hogy gondoznia kéne, vagy van egy ilyen belső kertje, amiben vetnie kellene. Éppen ezért nem vet semmit. Tehát ugye van ez a típusú ember, vagy sokszor lehet, hogy ilyenek vagyunk, vagy lehet, hogy most épp ebben a helyzetben vagy, hogy igazából nem is voltál ezzel eddig tisztában, hogy neked kéne ezzel foglalkoznod, ezért igazából nem vetettél semmit. De ez nem azt jelenti, hogy nincs semmi a te kertedben, hanem azt jelenti, hogy igazából más dolgok vannak ott. Tehát például, ha egy földterületet nem gondoznak, akkor azon is nőnek ki növények. Ugye kinő a gaz, kinő pár száraz mezei növény, illetve amiket a szél odahord, össze-vissza különböző magvakat, pollent, akármit, azokból nőnek ki növények. Na most ez gyakorlati értelemben azt jelenti, hogyha te saját magad nem foglalkozol a te saját belső életeddel, a körülményeid gyönyörűen fogják termeszteni oda a különböző dolgokat. Történik veled ez, történik veled az, éppen ide fújt a szél valamit, oda fújt a szél valamit, és észre se fogod venni, de különböző dolgok fognak kinőni az életedben, belül gondolatok, amik megfogannak benned, valaki beszól, valaki megbánt, valakiben csalódsz, és ezek gyökeret vernek, mert nem is vagy tisztában azzal, hogy neked ezt kezelni kéne, és ebből fakadóan indul ki majd egy csomó minden az életedben. Ez az első dolog. Mindenkinek van egy kertje, és mindenki vet bele valamit. A probléma ezzel a kerttel az az, hogy, és ezzel tisztában kell lennünk, hogy ha nem foglalkozunk a saját belső életünkkel, és kinőnek dolgok benne, akkor azt nagyon-nagyon nehéz rendbe tenni, és idő. Mert mi van akkor, hogyha te egy ilyen földterületre akarsz vetni, ami tele van gazzal és össze-vissza lévő növényekkel? Az első dolog, amit tenned kell, az az, hogy kitépkeded a gazt. Ugye kitépkeded ezeket a növényeket, de utána még mindig nem alkalmas erre a talaj, mert neked újra fel kell ásnod az egészet, fel kell forgatnod a földet, és csak utána, miután teljesen kitisztult, tudsz bele magokat vetni. És tudjátok, nagyon sokszor itt rontjuk el, mert azt gondoljuk, hogy egyik napról a másikra meg tudunk változtatni dolgokat. Egyik napról a másikra, majd én eldöntöm, hogy akkor mától kezdve nem így csinálom, hanem úgy. Na most, hogyha a szíved és a belső életed tele van keserűséggel például, vagy depresszióval, vagy nehézségekkel, és ezeket előbb nem rendezed le, nem tépkeded ki, nem mondod azt, hogy oké, én többet nem fogok így beszélni, oké, én többet nem akarok a múltamban élni, elfordulok a múlttól, elfordulok a félelmektől. Tehát ha előbb nem nevezed nevén a dolgokat, amik benned vannak, és amitől meg akarsz szabadulni, akkor te hiába fogsz holnaptól pozitívan beszélni, a sok gyökér, meg sok növény, ami benned van, elfojtja ezt a jó magot. Mert több gaz van, mint jó növény. Szóval, amit kell tennünk ilyenkor, az az, hogy először is nevén nevezzük a dolgokat, amik vannak a szívünkben, és utána pedig, amikor kigyomláltuk ezeket, akkor megengedjük Istennek, hogy jöjjön az életünkbe, és megpuhítsa a szívünket. Mert nagyon sokszor az ilyen embernek a szíve az meg van keményedve. Kemény dolgokra, kemény a szeretetre, kemény egy kapcsolatra, kemény mások felé. És Istennek kell, hogy megpuhítsa ezt a szívet, meg kell bocsátanunk sokszor embereknek. El kell engedni sokszor múltbeli sebeket, vagy dolgokat, és ez mind a puhulásnak a folyamata. És hogyha ez megvan, utána lehet belevetni hatékonyan. Olyan hatékonyan, hogy ez tényleg kinő. Aztán a másik típus, egy olyan ember, vagy egy olyan nő is lehet, akinek van kertje, de ő inkább azt mondja, hogy ő nem akar ezzel foglalkozni, mindig mások kertjébe jár enni. Van ilyen is. Mert, ugye gyakorlatban ezt hogy értem, nagyon sokszor mi nők mindig függünk valakitől. Függünk egy férfitől, hogy majd a férfi mindent megad. Függünk lehet egy családtagunktól, vagy a családtól. Függünk körülményektől, pénztől, munkahelytől. Függünk emberektől, hogy épp hogy viselkednek velünk. És tudjátok, ez egy nagyon veszélyes állapot. Mert igazából lehet így élni teljesen rendben, mert nagyon sok embernek olyan az élete, hogy be tud fogadni másokat. Nagyon sok embernek van elég pénze, hogy megáldjon más embereket anyagilag. És nekik sem okoz terhet, tehát ez teljesen rendben van. Nagyon sok ember be tud fogadni másokat, akár az otthonába, meg tud hallgatni, tud bátorítani, és igen, el lehet így élni. De hogyha így éli valaki az életét, hogy állandóan például fel kell hívnod valakit, hogy megnyugodj, mert egyedül nem tudsz megnyugodni, vagy állandóan mindig azt akarod, hogy valaki imádkozzon érted, mert egyedül nem hiszed azt, hogy Isten meghallgatja az imádat, akkor ez egy egészségtelen függés, és igazából nincs saját kerted, hanem mindig mész máshova, és ott teszel egy kis gyümölcsöt, meg mész oda, ott szakítasz egy virágot, és ez azért veszélyes, mert az ilyen ember azt mondja az ige, hogy hirtelen esik össze. Mert mi van akkor, ha hirtelen valaki, aki eddig támogatott, nem tud támogatni? Mi van akkor, ha valaki nem veszi fel a telefont, akire neked szükséged lenne? Mi van akkor, ha valaki éppen nem tud befogadni? Mi van akkor, ha senki nem ér rá, hogy mondjuk találkozzon veled és imádkozzon érted? Akkor összeroppanunk. Nem szabad. Hanem kell az, hogy igenis legyen egy saját kertünk, egy olyan saját belső életünk, amit megteremtünk magunkat. Kell, hogy legyen saját belső békénk, amit meg tudunk teremteni. Kell, hogy legyen Istennel egy kapcsolat, hogy tudj imádkozni dolgokért, hogy egyedül is meg tud nyugodni, hogy ne függ mindig mástól. És én nem azt mondom, hogy legyünk ilyen férfias nők, mert én vagyok a legjobban ellene ennek, amikor egy nő túlságosan karrierista, meg így azt mondja, hogy nincs szüksége férfire, meg ilyenek, mert én azt gondolom, hogy igenis egy férfi és egy nő együtt az, aki képes bármire. Nekünk szükségünk van a férfiakra, és a férfiaknak is szükségük van ránk. De azt mondom, hogy nem lehet elvárni egy férfitól sem, hogy boldoggá tegyen 100%-osan. Egyszerűen nem lehet, nem tud. Nem tud. És hogyha ezt elvárjuk akár tőlük is, hogy mindig ott legyenek mellettünk, idő után ki fognak égni, és mi is, mert rá fogunk jönni, hogy nem tudják megcsinálni. Nem ők Isten. Géza szokott erről beszélni, hogy van minden ember szívében egy Isten alakú űr, ez a kereszt, amit csak Isten tud betölteni, senki más, és mi próbálunk sokszor bedugdosni oda dolgokat, de semmi nem tudja igazán betölteni, mindig kimarad egy kis rés. Úgyhogy ez a másik, amit akartam mondani, és a harmadik, ez vagyok én, nagyon jó, ami nem jó, csak ez vagyok én, rájöttem, ezt mutatta Isten, én vagyok az a típus, aki vet a saját kertjébe, csak utána nem foglalkozik vele. Ez vagyok én. Én nagyon sokat investálok magamba, rengeteget. Én meghozok egy csomó döntést minden nap, hogy én majd így fogok beszélni, meg ezt fogom csinálni, meg azt fogom csinálni, csak aztán már annyit vetek, hogy már nem győzöm gondozni. És vagy elszárad, vagy kinő, vagy nem nő ki, tehát hogy össze-vissza lesz minden. És például könyvolvasás. Annyiszor voltam így. Kiolvastam 3 könyvet egymás után, és megvolt a tudás, egy gyakorlatba semmi nem ment át. De tudjátok, amikor kiolvasol egy könyvet a beszédről, hogy hogy kell beszélni, és akkor tök jó. De utána elkezdtem olvasni egy másik könyvet a Szent Szellemről, és igazából nem is tanultam, meg nem is alkalmaztam azt, amit olvastam, mert már olvastam a másikat. Szóval, hogy ezt sem csinálhatjuk, hogy investálunk magunkba rengeteget, de nincs gyakorlat mögötte, nincs változás az életben. És nálam nagyon sokszor ez a hiba, és ezt mutatta Isten, hogy például megkaptam az álommunkahelyemet szinte. Tehát, hogy asszisztens vagyok, amit nagyon szeretek csinálni, ez volt az álmom már nem tudom mióta. és nagyon rendes a főnököm, remekül tudunk együtt dolgozni. És nagyon sokszor, ahelyett, hogy kihevezném ezt az egészet, vágyom néha még többre. Tudjátok, ilyen az ember, hogy egy idő után, amit megkap, egy ideig tök jó, de aztán már tovább akar menni. És Isten szólt, hogy itt volt egy vetés, kinőtt itt az aratás, és nem aratom le. Tehát ott fog megszáradni ez az egész, nem eszek belőle, nem élvezem a gyümölcsét ennek az egésznek, ami történt velem. Szóval fontos az, hogy tudatosan csináljuk kicsit jobban a dolgokat. Tehát merjük gondozni a saját életünket. Vizsgáljuk meg, hogy hol vagyunk, hogy áll a kis saját kertünk, mivel van tele, miket ültettünk benne, bele. Ha van olyan dolog, ami nem jó, azt szedjük ki, gyomláljuk ki, puhítsuk meg a szívünket. Ha éppen nem gondoztuk elég jól a dolgokat, akkor kezdjük el gondozni. És foglalkozzunk vele. Másik dolog, amit mutatott Isten, hogy minden kertnek van egy illata. És ez nagyon különleges, azt mondja az énekek éneke 4.16, hogyha vissza tudjuk tenni ezt a részt, a fúj rá kertemre, hadd áradjon illata. Ugye itt az ige is beszél erről igazából, hogy a kertnek van egy illata. Ez az, hogy támadj föl északi szél, jöjj déli szél, fújjatok kertemre, hadd áradjon illata. Azt mondja az ige, hogy amikor jön a szél, akkor viszi egy kertnek az illatát. Én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ez a belső szépség, ami ebből a kertből árad, a kisugárzás, ugye? Minden nőnek van egy ilyen kisugárzása, és egy tök jó példa jutott eszembe ennek kapcsán, hogy illusztráljam nektek. A repceföldeket, hányan tudjátok melyik az? Ez a sárga, gyönyörű mező, ami most virágzik. De a repce tipikusan az a példája ennek, hogy gyönyörű sárga, tehát, hogy így egyben nézed a mezőket, fantasztikus, és én minden évben csinálok ott egy képet, mert annyira szeretem, hogy mi kell, és mindig mondom utána, hogy voltam a repceföldön, és mindenki mondja, hogy az olyan büdös. Hogy tudsz oda menni, az annyira büdös. És én nem vettem észre, megmondom őszintén, de sokan mondják, hogy nagyon büdös a repce, tehát, hogy egy csokorra szesz belőle, akkor azt így nem lehet nagyon lakásban tartani, vagy valami. És tudjátok, milyen érdekes, hogy ott van egy gyönyörű föld, ami úgy kívánja a szemet, hogy oda menj, hogy ott legyél. De hát nem tud sokáig ott lenni. És tudjátok, nagyon sokszor van az, hogy hiába gondoz egy ember a külsőjét, vagy tesz föl egy állarcot magára, hogy minden oké. Igazából, ha belül a kertünknek van egy rossz illata, akkor hiába kívül minden tökéletes, igazából mindenki észreveszi, hogy nem jó az illata. Szóval kell, hogy foglalkozzunk a kertünkkel. Nagyon sokszor többet mond a szemünk az embereknek, mint mi azt gondolnánk. És higgyetek el, nem csak nekünk, a férfiaknak is. Nagyon sokszor tudom és látom, hogy fiúk ugyanúgy észreveszik egy lányon, ha rossz napja van, ha éppen rossz kedve van, mint egy másik nő. Tehát, hogy mi egymáson sokszor látjuk, ugye, amikor baj van, de mások is látják. A szem mindent elárul a belsőnkről. És tudjátok, ez többet mond mindennél. Többet mond minden magas sarkunál, vagy ruhánál, vagy öltözéknél az, ami belülünk árad, ez az illat. És ha a belső kerted nincs rendben, akkor ez az illat, ahogy kiárad, ez nem lesz annyira vonzó. Ezért is fontos, hogy ezt rendben tartsuk. És csináltam egy érdekes dolgot, nem tudom, hogy ez mennyire fog tetszni, de megkérdeztem pár fiút, nem mondok neveket, csak pár fiút, hogy mi az a kisugárzás egy nőben, ami akármennyire jól néz ki, őket taszítja. Vagy azt mondják, hogy ezt inkább nem. Tehát ez nagyon érdekes egyébként, hogy miket mondtak. Nagyon-nagyon-nagyon furcsa. Volt egy kettő, amire nem is gondoltam volna. Csak párat fogok felolvasni, mert sok minden mondtak. Egyébként az egyik az, hogy az nagyon taszító, mikor egy nő például állandóan magáról beszél. Tehát, hogy ugye nem jó hallgat, tehát nem lehet vele kommunikálni, hanem folyamatosan mondja és mondja, hogy velem mi van, velem mi történt, stb. Akkor mondtak ilyet, hogy csúnyán beszél. Tehát mondjuk, ha káromkodik. Ez nem feltétlen vonzó egy fiúnak. Vagy mondták azt is, hogy érzelmileg hullámzó. Tehát amikor nem tudják kiszámolni, hogy éppen milyen pillanata lesz annak a nőnek, csak így tudják, hogy egyszer fel fog robbanni, vagy éppen most jó napja lesz, rossz napja. Ez nagyon érdekes, kisugárzás. Tehát ez is lejön. Tehát amikor, tudjátok, bejövünk egy helyre, és így... Figyelj, hogy vagy? És senkire mindenki tudja, hogy van valami baj. Tehát ez a, főleg a Géza tanításai után már tudják, tudjátok, ha azt mondjuk, hogy semmi, akkor van valami baj. Tehát most már egyre okosabbak az a baj, úgyhogy nagyon kemény. Na, ilyet mondtak, ezen teljesen meg voltam lepődve, hogy ha a telefonját állandóan nyomkodja, amikor társaságban van, és nem beszélget. Nem is gondoltam volna, hogy ez feltűnik például a fiúknak, hogy ha valaki ott van egy társaságban, és csak a telefonját nyomkodja, az például egy negatív kisugárzás a számukra, mert ugye nekik az úgy jön le, hogy igazából nem akar senkivel beszélgetni. Tehát érdekes, érdekes egyébként. Van itt pár dolog, de nem akarom ezzel húzni az időt. Minden esetre ezzel csak azt akartam mondani, és példálozni egy picit, hogy mennyire fontos a kisugárzás. És ezek tényleg olyan dolgok, amik többet mondanak minden csinos ruhánál, vagy hajnál, vagy bármiről. Úgyhogy bátorítalak benneteket arra, hogy vigyázzatok a kerteteknek az illatára. Aztán, ami különleges még nagyon egy kertben, és ezt mutatta Isten nekem még, hogy az én kertemben is volt egy forrás. És ez nagyon érdekes ez a forrás, mert ez a forrás ez nem csak magát a növényeket öntözte, hanem kiáradt messzi földekre is. És azt mondta Isten, hogy ez a forrás ez az, amiből táplálok másokat. Mert kapcsolatban vagyunk sok emberrel, a hétköznapokban kapcsolatban vagyunk egymással, de nem keresztényekkel is, illetve össze-vissza mindenféle emberrel. És Isten felhívta a figyelmemet arra, hogy milyen ízű ez a forrás, milyen ízű az a dolog, amit árasztok magamból. Vajon amikor beszélek egy emberrel, akkor bátorító vagyok, vagy elbátortalanító. Tehát mondjuk, ha valaki elmondja nekem az álmát, vagy a tervét, ami benne van, amit szeretne csinálni, akkor tudom-e bátorítani, vagy lehúzom, hogy hát, szerintem neked nem ezt kéne csinálni, vagy szerintem te nem fogsz ebbe suliba bekerülni, vagy ilyenek. Tehát, hogy milyen a beszéd, ez nem is beszéd, tényleg inkább ezt mondom, hogy forrás, hogy ez a fajta dolog, ami árad belülünk. Akkor milyenek vagyunk, vidámak, vagy szomorúak? Hogyha belépünk egy helyre, akkor lehúzzuk a társaságot, mert mindenki ránk néz, hogy ennek a lánynak valami baja van, és vagy meg van sértődve, vagy rossz napja van, vagy pedig bemész, és életet hozol arra a helyre, mert mosolyogsz, mert képes vagy adni. Aztán, ami tipikus lány probléma, azt gondolom, hogy összetartó vagy széthúzó erő. Erre nagyon kell figyelni. Mert azt gondolom, hogy mi lányok képesek vagyunk összetartani egy társaságot, összetartani egy családot, összetartani egy kapcsolatot, vagy pedig teljesen szét tudjuk húzni. Például nézzetek meg sokszor a munkahelyet, vagy az iskolákat. Emlékszem, egyszer egy fiú kollégám azt mondta nekem, hogy nem megy le a pénzügyre, mert ott 15-en vannak lányok, és azt mondta, hogy ha egy helyen már 6-nál több nő van, ott már baj van. És nagyon érdekes volt, hogy így gondolkoznak a férfiak, de nagyon sokszor egyébként szerintem mi nők is bevallhatjuk, hogy legtöbb esetben, ha 6-nál több nő van egy helyen, ott már megjelennek pletykák, megjelennek vélemények, vagy véleménykülönbözőségek, megjelennek intoleranciák, tehát klikkek. Igen, köszönöm. Klikkek. És ez nem jó. És a kérdésem az, hogy mi egy ilyen helyzetben összetartjuk, vagy ugyanúgy széthúzzuk. Megvan az a 3-4 ember, akivel én jóban vagyok, és ennyi elég, köszönöm, tehát hogy a többiekkel inkább nem. Vagy pedig úgy azt mondom, hogy oké, rendben, van 2-3 ember, akivel tényleg úgy összeforr a szívem, de szeretek másokat is. És másoktól is megkérdezem, hogy vannak, mások felé is kinyúlok, mások felé is szolgálok. Összetartó vagy széthúzó erő. Aztán viszájtszító vagy békét teremtő. Ezt gyakorolnom kell. Azért, mert például sokszor otthon, családba például feljön egy veszekedés. Na, benne vagyunk, elmondjuk mi is, mi a véleményem, mit gondolok. Vagy pedig azt mondom, hogy oké, kicsit nyugodjunk meg, majd később visszatérünk rá, amikor mindenki megnyugodott, mindenki kicsit lehűlt. Akár egy kapcsolatban is, vagy egy barátságban, ha látsz egy visszájt, akkor te is megsértődsz, mondjuk, és elzárkózol a kapcsolat elől, és azt mondod, hogy oké, befejeztem, én ezzel az emberrel többet nem. Vagy azt mondod, hogy nem, le kell beszéljük, le kell tisztázzuk, békét teremtő. Vagy akár hallasz egy pletykát, tovább viszed, vagy nem veszel róla tudomást, vagy megvéded azt az illetőt. Nagyon sokszor passzívak vagyunk, és nem védjük meg egymást. És ez is bennem volt nagyon sokszor, hogy nem lehetek én sem passzív. nem mondhatom azt, hogy ha valaki mond valakiről valamit, hogy oké, hát jó, és akkor nem mondom tovább, hanem meg kell, hogy védjem akár azt az illetőt, és le kell állítsam, meg kell állítsuk ezt a dolgot. Egy forrás az, egy tiszta forrás az ilyen, hogy árad, és életet áraszt magából. Hogyha isznak belőled, hogyha találkoznak veled, akkor úgy mennek el, hogy felfrissülnek, hogy megnyugodtak, hogy kiteljesedtek, nem pedig lemerültek teljesen, tehát hogy így le vannak szívva, vagy éppen ilyen stresszesek lesznek. Aztán, ugye ha már erről beszélünk, hogy ebből a forrásból táplálunk másokat, akkor ez, és nálam ez volt a kert képnek a fő üzenete, amit Isten mutatott, hogy kit engedek közel ehhez a forráshoz, kit engedek be a kertembe. Mert tudjátok, ez a forrás, ez árad szét, de nekünk kell meghúzni egy határt, hogy ki az, aki bejöhet és ihat ebből. Nekem azt mutatta Isten, hogy nálam az volt a probléma, egyszerűen egy kimerültség jött rám, hogy az én életemet úgy mutatta, mint egy ilyen kertet, aminek nincsen kerítése, hanem ott van tele virággal, tele gyümölcsel, és igazából egy jó kertem van, mert valamilyen szinten terem gyümölcsöket, de éppen ezért bárki bejöhet bármikor, és legtöbbször emberek úgy jönnek be az életembe, hogy nem figyelnek arra, hogy hova lépnek, hanem meglátnak egy fát tele almával, és odaszaradnak, és letépik az almát, és falják, de nem vették észre, hogy közben átgázoltak mondjuk egy tulipánoson. Értitek, mit akarok mondani? Nagyon sokszor emberek úgy jönnek be az életünkbe, hogy csak azt nézik, hogy nekik mi kell, vagy éppen nem is rossz indulatból egyszerűen, csak jönnek valamiért, de nekünk kell figyelmeztetni őket, hogy hé, ott van valami, ezt kerül ki, és akkor utána például. Tehát hol vannak ezek a határok? Hol van ez az út kiépítve, ahol mások járhatnak? Egyáltalán van egy kerítésünk? Nekem Isten azt mondta, hogy kell húznom egy határt, hogy kik jöhetnek be az életembe, és kiket táplálok. Táplálhatok embereket, és kell, hogy tápláljuk egymást, de milyen szinten, milyen mélyre, meddig engedem őket. Nagyon sok lány ilyen kiszolgáltatott. Kiszolgáltatott a barátnőivel szemben, képes megtenni bármit, hogy elfogadják a tanárok, elfogadják az iskolatársai, elfogadják a férfiak. Nagyon sokszor, még párkapcsolatban is úgy viselkedünk, hogy igazából odaadunk bármit magunkból azonnal, csak azért, hogy ez a fiú ott maradjon mellettünk, vagy hűséges legyen hozzánk. És nem tehetjük meg, mert nagyon sokszor, amikor emberek úgy jönnek be, hogy nem tartják tiszteletben a határokat, amiket húzunk, akkor általában azok az emberek csak tényleg a gyümölcsért jönnek, semmi másért. Azért jönnek, mert van egy íze az életednek, amit ők kapnak, elveszik, és tök jól vannak. De tudjátok, ezennél sokkal többről szól. Ez a te kerted, ez a te életed. És elsősorban a kerted, a belső életed arra van, hogy magadat tápláld belőle. Arra van, hogy te jól lakj. Arra van a kert, hogy azok a gyümölcsök, amiket az életed terem, abból te étkezz. Te igyál a forrásodból. Hogyha rengeteget tanulsz, például a suliba, és bekerülsz arra a főiskolára, vagy egyetemre, ami az álmod volt, akkor az egy aratás, az egy táplálék, aminek megvolt a vetése, és megkaptad a táplálékot. Hogyha kijöttél egy nehézségből például, és bizonyságot teszel erről, és bátorítasz ezen keresztül másokat, ez egy forrás például, amiből etetsz másokat. De nem lehet olyan az életed, hogy ez az egész bizonyság, ami benned van, csak arra van, hogy másokat építsen. Neked is kell, hogy legyen ebből egy erőd, ami tovább visz a következő szintre. Nagyon sokszor én is ezt a hibát követem el, hogy többet foglalkozom más emberekkel, mint magammal. De kell, hogy elsősorban a kertem saját magamat tápláljon, hogy nekem legyen erőm benne, és utána adok ebből másnak is. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy húzzatok határokat az életetekben, és különösen lányok, nektek, akiknek még nincsen páratok. Legyen egy határ, ameddig engedtek embereket. Legyen egy határ, és nem csak férfiakról beszélek, barátokról is, mert a bizalmat is nagyon sokszor ki tudják használni emberek. Arra kérlek benneteket, hogy legyen egy kicsi kerítés a kertetekben, és fokozatosan engedjétek be az embereket, és magyarázzátok el nekik, hogy hol az út, amin mehetnek, hogy ne átgázoljanak mindenen. és széttapossák, amit olyan nehézen ültettetek, hanem legyen egy kis út, amin mehetnek. És lesznek olyan emberek az életetekben, az a fantasztikus, és ezek az igazi barátok és az igazi társak. És ilyennek kell lennünk, hiszem nekünk is, hogy nem csak, hogy egymás kertjéből vagy egymás forrásából néha iszunk és tápláljuk egymást, de adunk is egymásnak. Például ezt kicsit ilyen képletes értelemben mondom, hogy milyen fantasztikus az mondjuk, hogyha beszélget két ember egymással, két nő egymással, és nem csak egyik eszik a másik gyümölcséből, hanem visz a saját kertjéből is át valamit. Ez milyen szép csere, hogy egymást tápláljuk abból, amink van. És egy ilyen gazdag, nem is tudom, milyen bőséges kertek lesznek. Úgyhogy vigyázzatok a saját belső életetekre. És Isten beszél, az énekek éneke beszél arról, hogy Isten is ott van ebben a kertben. És ezzel szeretném csak lezárni ezt a pár gondolatot, mert igazából ez a lényeg, hogy van egy erő abban, amikor Istennek a szeretete és a mi szeretetünk összeér. Ebben egy óriási, óriási erő van. Mert azt mondja az énekek éneke, most már csak keresem, jobb, hogyha látom, hogy mi van itt. Először is az 5. rész első verse azt mondja, hogy eljöttem kertembe, húgom jegyesem. Azt mondja Isten, hogy ott van, eljöttem a kertedbe. Azt mondja Isten, hogy eljöttem hozzád, eljöttem az életedbe. Ott vagyok a kertedbe. És Isten azt mondja, hogy szedem balzsamomat, mézemet. Isten eszik azokból a gyümölcsökből, azokból a dolgokból, amiket az életünk vet. És tudjátok, Isten ilyen mértékletesen fogyaszt, vagy olyan szeretettel fogyaszt. Isten az az egyetlen olyan férfi, azt gondolom, és olyan személy az életünkben, aki annyira tökéletesen tudja, hogy hogyan kell bánni velünk. Hogy éppen hogyan kell velünk foglalkozni, és hogyan lehet jelen ebben a kertben. Én arra bátorítalak benneteket, hogy építsetek egy oltárt abban a kertben, a belső életetekben, ami Istené, ami egyedül Krisztusé. Tegyetek félre neki részeket az életetekből, ami az övé, gyümölcsöket, amiket ő ehet meg, és nem más. Tudjátok, amikor Isten az a menedék vár, akihez futunk, mikor nehézség van, ő szüntelen ott van abban a kertben, és szüntelen veled van, és segít vetni, segít aratni, segít mindenben. Isten a tökéletes személy, aki ott van ebben a kertben, és van egy hihetetlen egység abban, amikor az ő szeretete a te szereteteddel összeér. Nem tudom, észrevettétek-e, mit mond az eleje ennek az igeversnek, a 4-10, hogy mert ahogy te szeretsz, az mámorítóbb a bornál. Isten pontosan tudja személy szerint, hogy mennyi szeretet van egy nőben, hogy mennyire tud egy nő például szeretni, milyen hatalmasan, milyen nagy erő van ebben a szeretetben. Az a szeretet, ami bennünk van, az összetart családokat. Nem enged szétmenni családokat, azt gondolom, nagyon sok szeretet, ami nagyon sok nőben itt megvan ezen a helyen. Azt gondolom, hogy ez az a szeretet, ami gyermekeket képes felnevelni, ami mindig hisz, mindig remél, soha nem adja fel, ami képes harcolni párkapcsolatért. Lehet, hogy sokszor a férfi feladta volna, de a nő azzal a hűséges szeretettel, ami benne van, kitart és hűséges, és mellette van. Az a szeretet, ami bennünk van, képes összehozni, békét teremteni. Egy nő képes lecsendesíteni egy vihart, képes életeket megmenteni, képes megbocsátani. Az a szeretet, ami bennünk van, azt mondja az ige, hogy mámorítóbb a bornál. Én még sose voltam csontrészeg. Nem tudom, milyen érzés részegnek lenni, de azt mondják, nagyon jó. Ugyanis a bort arra használják ugye az emberek, fiatalok többségében, mert ők hisznek sajnos manapság, hogy azokat a gátlásokat, ami bennük van, ami miatt nem tudnak mondjuk úgy bulizni, vagy úgy elengedni magukat, azokat feloldják azért, hogy szabadok legyenek. Az alkohol ma egy szabadságot hoz, egy látszólag szabadságot hoz, egy ilyen képletes szabadságot hoz az emberek életébe, amitől jól érzik magukat. És az alkohol ma azt gondolom az egyik legnagyobb úr, lányok és fiúk életében, amitől szabadok lesznek. azt mondja Isten, hogy az a szeretet, ami benned van, jobb, még ennél is. Az a szeretet, ami benned van, képes feloldani feszültséget. Kihozza az emberekből a maximumot. Felépít embereket, bátorít embereket. Isten jobban ismer téged, mint te azt gondolnád. És hány olyan nő kapott lehet sebeket az életében, amik miatt már nem ismer szeretni. Ami miatt lehet, hogy meg sem meri magát nyitni, és nem mer annyit adni másoknak, mert fél, hogy kihasználják fel, hogy eltaszítják, elutasítják. De tudjátok, arra szeretnélek ma bátorítani benneteket és hívni, hogy kezdjük el szeretni Krisztust. Ez a lényeg az egésznek, amit akarok mondani. Ez a kert, ez egy szentély. Ez egy szentély Krisztus és közted. Túl azon, hogy táplál téged, táplál másokat, figyelsz arra, hogy mit vetsz, mit aratsz. Fontos, amikről beszéltünk, mert ez egy védelem az életünkben, egy védelem saját magunk érdekében, és Isten elmondja, hogy mi a helyes és áldott élettitka. De túl ezen legyen egy szentély Isten és közted. Amikor megérted Krisztus, mennyire szeret téged, ezt nem tudom elmondani egyszerűen én neked, ezt ő kell, hogy elmondja neked. Nagyon sok, lehet, hogy nagyon sokan sok tanítást hallottok már Krisztusnak a szeretetéről, vagy éppen arról, hogy mennyire értékesek vagytok, mennyire gyönyörűek. Ezt nem akarom még egyszer elmondani, mert sok lány számára ez csupán klisé, és tudja a fejében. Igen, tudom, értékes vagyok. Igen, tudom, szeretve vagyok. Igen, tudom, Jézus meghalt értem. De nem ment le ide. Nem ment le ide. Mert én elmondhatom neked 5-10-szer, de amíg te nem hiszed el, és nem megy le ide a szívedig, amit csak Isten tud megtenni, addig örökké itt fog maradni. És ma szeretnék egy kihívást tenni elétek, hogy az a szeretet, ami Krisztusban van, az legyen a tiétek, menjen le ide, és adjátok oda azt a rengeteg szeretetet, ami bennetek van neki. Isten ebben a könyvben, az énekek énekében dicséri folyamatosan a nőket, hogy mennyire szépek, mennyire fantasztikusak, mennyire értékesek, és sokszor mi ezt csak így átlapozzuk. Mert nem is értjük, nem is akarjuk elhinni olyan bonyolult. De tudjátok, ha egész életünkben az érzelmekre fogunk alapozni, hogy érezzük magunkat, akkor igazából sosem fogunk élni belül. Mert a belső élet nagyon sokszor döntések sokasága, nem pedig érzelem. És ha arra fogsz várni egész életedben, hogy érezd Istennek a szeretetét olyan nagyon mélyen, akkor csak pillanatok lesznek az életedben, amiket igazán élvezni fogsz. Hiszem azt, hogy többet kell nekünk nőknek dicsőítenünk. Arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy dicsőítsetek otthon többet. Hallgassatok dicsőítő dalokat, és csak legyetek Istennek a jelenlétében. A dicsőítés az a hely, ahol Istennek a szelleme egészen közel megy hozzátok. Olyan mélyre ott kapunk egy igazi intim érintést Istentől, azt gondolom, ami úgy kihoz belőlünk dolgokat, ami megváltoztat belőlünk dolgokat. De el akarok mondani még egy nagyon fontos dolgot, amit nagyon szeretném, hogyha megértenénk. És ezt én is csak nemrég értettem meg. Az ige azt mondja, hogy igazságban és szellemben kell Istent imádnunk. Ez azt jelenti, hogy a szellem az egy nagyon, nagyon szellemi dolog, ugye? Tehát egy nagyon megfoghatatlan dolog. Ez a dicsőítés. Amikor oda megyünk Istenhez, és engedjük, hogy betöltsön, kapunk egy sokszor érzelmi impulzust kapunk a dicsőítések alatt. De ez nem elég. És lányok, nem szerethetjük jobban a dicsőítést, mint Istennek az igéjét. Erre jöttem rá. Nagyon sok nő dicsőít, és dicsőít, és dicsőít, de nem változik meg az élete, azért, mert nem tudja, hogy kicsoda Krisztusban. A dicsőítés nem fogja neked elmondani, hogy ki vagy Krisztusban. A dicsőítés ad egy mennyei érintést, ad egy töltekezést, egy jelenlétet, de sosem fogja elmondani neked, hogy mi az igazság. Itt van Isten igényében, ez az igazság. Olvasnod kell és dicsőítened kell. Ez a kettő együtt az, ami közelebb visz Istenhez. Ez a könyv tele van nőkkel például, akik hősies dolgokat tettek meg, akikből inspirálódhatsz, akikre lehet, hogy azt mondhatod, hogy ez én vagyok, olyan vagyok, mint Ruth, olyan vagyok, mint Eszter, olyan vagyok, mint Mária. De lehet, hogy éppen olyan férfi karakterek fognak inspirálni, akik győzelmet vívtak egy harcban. Jézus, a beszédei, a tanításai, azt mondja az ige, hogy gyógyulás a testnek az ige.
a csontok kiszáradását. Óvja meg! Helyreállás szól, Istennek a beszéde, a helyreállás. És nagyon sokszor azt látom, őszinte leszek veletek, hogy jobban vágyunk a dicsőítésre, mint az ige olvasásra. És nem tehetjük ezt. Nem tehetjük ezt egyszerűen. Tudom, hogy nekünk nagyon sok dicsőítésre van szükségünk, és én is rengeteget dicsőítek otthon, rengeteget. De enélkül csak fél ember vagy, és érzelmileg fogod élni a keresztény életed érzelmeken. Mert a dicsőítés alatt Isten érzelmileg megérint, de amikor döntést kell hoznod egy helyzetbe, nem fókuszálhatsz az érzelmeidre. Nem engedheted, hogy az érzelmeid segítsenek. Az igazság alapján kell döntened. Amikor a sátán megkísértette Évát a kertben, Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy minden fáról lehettek a kertben, csak egyetlen egyről nem, ami ugye a jó és gonosz tudásának a fája. Amikor a sátán oda ment Évához, azt kérdezte tőle, nem tudom, feltűnt-e már nektek, hogy csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Ezt mondta Isten? Nem. A sátán hazudott. Hazudott. És Éva tudta a választ, mert Évának volt kapcsolata Istennel, és azt mondta, hogy nem. Isten nem ezt mondta. Isten azt mondta, hogy mindegyikről lehetünk, csak egyről nem. A sátán úgy kezdi a beszélgetést, hogy egy hazugságot, egy fél igazságot fog neked mondani saját magadról, körülményekről, emberekről. És ha nem tudod, hogy mi az igazság, a sátán azt várta, hogy Éva elcsúszik az első kérdésen, mert nem tudja, mi az igazság, és azonnal megeszi a gyümölcsöt, vagy azonnal az Isten ellen tudja fordítani a szívét. De Éva tudta, mi az igazság. Tudni kell, mi az igazság. Nem alapozhatunk érzésekre, csupán benyomásokra. Szeressétek az igét. És ha úgy érzed, hogy nem annyira szereted most, vagy nincs olyan nagy vágyat, hogy olvasd, kérj Istentől szomjúságot hozzá. Isten adni fog. Higgyétek el nekem. Én nagyon sokszor kérek ilyet Istentől, hogy Isten adjon egy szeretetet egy ember felé, akit én tudom, hogy emberileg nem tudnék szeretni, vagy adjon szomjúságot a szívembe, hogy tudjam újra olvasni a Bibliát. És nem jön azonnal, eltelik egy hét, két hét. Olyan helyzetekbe kerülök bele, amik egyszerűen és azonnal olvasom. Isten meg tudja csinálni. Isten ad. Úgyhogy szeressük Isten igényét. De azt gondolom, hogy ez a hely most a dicsőítés helye kell, hogy legyen. És szeretnék most teret adni annak, hogy dicsőítsünk. És most egy kicsit hosszabban fogunk dicsőíteni. És úgy szeretném, ha tennénk, hogy szeretném, ha személyesen a dicsőítés alatt imádkoznál, mennél Istenhez, gondolkoznál egy kicsit a belső életedről, a belső kiskertedről. De meghoznánk most egy döntést, hogy odaadjuk Istennek a szeretetünket. Kezd el szeretni Istent a dicsőítés alatt. Kezd el imádni őt. Kezd el neki jó dolgokat mondani, és utána engedd meg, hogy ő szeressen téged. Engedd meg, hogy fogyasszon belőled. Engedd meg, hogy bejöjjön a kertedbe. Engedd be. És Isten bejön, és tudom, mert ez volt bennem egész héten, hogy Isten egy ajándékot akar mindannyiótoknak átadni, és ezt már fogja adni, hogyha elfogadod. Csak így menjünk Isten elé, és mondd Istenem, hogy Istenem, kész vagyok, hogy átvegyem ezt az ajándékot, akarom ezt az ajándékot, és Isten adni fog neked ma valamit. Nem tudom mit, ezt rábízom. Hála Istennek. De Isten adni fog ma neked valamit, és szeretném még azt kérni tőletek, hogyha megindul a szíved valaki felé, hogy szeretnél érte imádkozni, akkor imádkozz érte. Én most így külön nem szeretnék senkiért imádkozni, hanem én is imádkozni fogok azért, hogy Isten kifelé nyitja meg a szívemet. Ha bárki azt érzi, hogy bárkihez oda kell menjen, együtt kell imádkoznia, de ha úgy érzed, hogy szükséged van imára, természetesen jöhet hozzám is, vagy bárkihez, de imádkozzunk egymásért. Hogyha ezt érzed, imádkozzunk egymásért. Ha kapsz egy képet Istentől, amit úgy érzed, hogy el kell mondj, gyere ki, mondd el, hiszem, hogy lehet, hogy egy valakinek fog szólni, lehet, hogy mindannyiunknak fog szólni. Merjünk a Istentől kapott benyomásokat, látásokat elmondani egymásnak. És csak most Istennek akarom átadni a telepet, hogy dolgozzon. Dolgozzon bennetek, dolgozzon a szívünkbe. Úgyhogy most csak szeretném, hogyha imádkoznánk, és kérlek, álljatok fel. És menjünk Isten elé, és csak adjuk neki oda tényleg a szívünket. Csukjuk be a szemünket, és ha úgy kényelmesen állt fel a kezedet, jelezve Istennek, hogy kész vagy. Közben a dicsőítő csapatot kérem, hogy jöjjenek fel a színpadra, miközben imádkozunk. drága Jézus, csak dicsérlek téged. Jézus, köszönöm neked, hogy beszélsz az életünkhöz, és köszönöm Istenem, hogy mindannyiunk életében adtál egy belső életet, egy kertet. Egy kertet, Uram, ami egyedül a miénk. Köszönöm Istenem, hogy ez a kert, ez jó kedvről kell, hogy szóljon, és örömet kell, hogy hozzon nekünk. Uram, nem az az élet, amit mindenki más lát, az az élet, amit egyedül mi látunk, hogy mi zajlik bennünk. Uram, te látod itt minden egyes lánynak, nőnek az életét, hogy mi van benne. Ki az, aki hordoz sebeket, fájdalmakat, lehet, hogy haragot, indulatot, lehet a múltját cipeli, lehet, hogy csak sebek egyszerűen, amiket már régóta rejteget. Lehet, hogy belepte az életünket a gaz, amik elborították. Lehet, hogy megkeményedett a föld, hogy már nem tudunk belevetni. Lehet, hogy mindig másoktól fügtünk, vagy lehet, hogy egyszerűen csak nem figyeltünk oda, hogy amit vettünk, azt gondozzuk. Uram, nem tudom, hogy milyen állapotban van kinek a szíve, de Uram, életet szólok most minden egyes kis kertbe. A te életedet szólom, Jézus, csak menj be most minden egyes nőnek a szívébe. Uram, megnyitjuk a szívünket, csak beengedünk téged. Kérlek, jöjj be a szívünkbe, jöjj be a kis kertünkbe, hadd érezzük a te illatodat, hadd érezzük Jézus a te szellemedet. Áradjon ránk Jézus a te dicsőséged, és Uram, beszélj hozzánk. Uram, köszönöm, hogy egy ajándékot készítettél álma minden nő számára itt ezen a helyen. Uram, kérlek téged, hogy hozd most el ezt az ajándékot, mint egy kedves herceg, Uram, aki bejön, és csak Uram, szeretetet hoz, békességet hoz, megnyugvást hoz. Jézus, csak jöjj a te szellemeddel. Jöjj a te szereteteddel. Uram, vágyunk rád. Vágyunk rád, Jézus, és csak dicsérünk téged. Uram, eléd jövünk most, és a te trónusod elé térdelünk, a te trónusod elé hajolunk meg. És Uram, csak jövünk hozzád. Jövünk hozzád, és kérünk, Uram, belőled még. Árasz el bennünket teljesen, Jézus, a te dicsőségeddel, a te jelenléteddel, a te gyógyulásoddal, Uram, a te erőddel, a te felfrissítő keneteddel. Kérlek, hogy ma mindenki kapjon itt egy mennyei érintést, Uram, tőled. Azt mondja a tiéd, hogy te a dicsőítések között lakozol. Uram, legyen tiéd ez a hely. Szent Szellem, legyen tiéd ez a hely. Legyen tiéd az összes szék, az összes test, ami ezen a helyen van, az összes szellem, szív. Uram, legyen a tiéd. Odaadjuk neked ezt az egész helyet. Legyen a te oltárod, a te templomod. Jézus nevében csak dicsérünk téged. Arra bátorítalak ma benneteket, hogy engedjétek meg, hogy Isten közel jöjjön hozzátok. Ez ma egy lehetőség. Ne hagyd ki, ne érdekeljen ki, mit gondol rólad, ne foglalkozz vele, hogy ki lát, ki mit nem lát. Mert sírni, ha kell, mert nevetni, mert dicsőíteni Istent, mert ugrándozni, ha azt érzed. Csak legyen ma ez egy lehetőség a találkozásra Krisztussal. Itt van a lehetőség, ne hagyd ki. Ne mondd azt, hogy ma inkább, ne majd holnap, majd otthon, majd egyedül, majd valaki mással. Nem, ez itt ma a lehetőség, a te lehetőséged. Ragadd meg, és élj vele, és csak engedd be Krisztust a szívedbe. Csak dicsőítsük Istent.